Rozália előtt olyannak tűnt fel a kocsi közeledése, mint egy csodalátomány. Szűz Mária a segítségét küldi. No, most rögtön szétfoszlik, eltűnik. Behunyta a szemét, de behunyt szemmel is hallotta a csengőket és a lovak kocogását. Hát mégis valóság. Jaj, de hogy most egyszerre minden elnémult, vége van. Kinyitotta a szemét. A gyékényes szekér az ő kocsijuk mellett állt az úton, és egy nyulánk szőke fiatal úr abban a szempillanatban előbújt a gyékény alól, és leugrott. Mi történt itt, kisasszony? Kérdezte csengő hangon. Rozália szíve úgy dobogott, és a torkát úgy szorította valami csodálatos érzés, hogy alig bírt felelni. Rablók támadtak meg bennünket. Mindjárt gondoltam, a szíjak el vannak vágva, a lovakat elhajtották. Nyugtalanul tekintett szét, és mi történt az övéivel, hiszen egészen egyedül van szegény kicsike. Atyámnak egy barátja van velem. Elment a közel juakolba, hogy lovakat szerezzen. És a kocsis? Ő maga a kocsis. Fiatalembernek feltűnt a lányka finom ruhája, nemes tartása. Csodálkozva vizsgálta tetőtől talpig. Apjának a barátja? Hát ki maga? Rozáli habozott és fülig pirult. Először kellett hazudnia. Ne féljen tőlem, hiszen én részvédtel vagyok, és segíteni akarok. Otrokócsi Rozália vagyok, suttogta folytott hangon, és önkéntelenül meghajtotta magát, szertartásosan, rokokó módra, úgy, ahogy azt Katarina nénitől tanulta. Az én nevem Fabricius, mondta az ifjú, és meghajtotta magát. Eközben valamennyien leugráltak a szekérről. Vidám tarka társaság utazott együtt a Molitoriszon, mely sokkal jobban élvezte az utat, mint a mostani utasok a száguldó vonatokon. A kocsis Tropkó, ki ezerszer megjárta a maga vonalát, minden érdekes mozzanatot elmondott, ami a vidékhez tapad, ha valahol egy-egy óriás fa volt, ahhoz is fűződtek történetek. Ócska, bagolyjárásos kastélyok mind-mind eszébe juttattak, meg annyi színes legendát. Erre a fára akasztotta magát a híres Szumrik Pali. Itt ezen a réten vívott véres párbajt Andrási Gábor és Balassa Péter, akik szerelmesek voltak a putnoki bíró feleségébe, és egyiküknek halva kellett maradni. Ott abban a pagonyban Gombát keresett, ezelőtt 50 évvel egy pásztor fiú. Gombát ugyan nem lel, de talált helyette egy vaskarikát, és amit emelgeté, s vájnál kifelé a porhanyós földből, hát egy üst kerekedett ki belőle. Annak füle volt a karika, az üst színültig tele volt arannyal. Ebből a fiúból támadt az első szerencsi. Ma már Vice Ispán a fia tornában. A szekér összegyömöszölt utasai valóságos családdá szoktak össze a hosszú úton. Néha nagyon kellemes család volt, de néha viszálykodtak. Ezek a viszályok is fűszerezték az utazással járó unalmat. Ha Tropkó a regényes részeknek volt ismerője, Klébe úr az ellenőr, a Molitoriszék egyik tótum fákja viszont a geográfiai ismereteit csillogtatta, melyik völgybe, mi nyílik, és mi minden van ott. Zsaluzsányban pompás csevice van, az ember berúg a második bögrétől, és táncolni kezd. Rivényben olyan szépek a lányok, hogy a török szultán minden 4 évben oda küld egy ügynökét, és megveszi őket roppant áron. Klébe bácsi mindent bejárt, tudja a patakokat honnan jön, hová szakad, melyikben mi van. Rákok ebben, pisztrángok a magban, potykák lejjebb. Még olyan patakot is ismert valahol Majca mellett, ahol aranypor találtaték. De a német az ördög vigye el, Ámbátor Klébe bácsi maga is német, mégis úgy mondja, rátalált, betiltotta az aranypor keresést, és bánya után kutat most a környéken. A Molitoris kocsi hirtelen megállása úgy hatott, mintha érdekes elméleti dolgok egyszerre a gyakorlati térre vitetnek át. Mi az, mi történt? Valami rablási eset. A szeplős, különben formás szobaleány, aki Csákiékhoz szerződött, és most új helyére megy, elsikítja magát, és egy réz öntő legény karjaiba akar ájulni. Még a vándorórást is felköltik ki, miután a gömöri kastélyok minden óráját mozgásba hozta, maga egész nap nem mozdul, szúnyókál. Keljen fel, Kindronai úr, rablás történt. Kindronai felugrik, és hóna alá kapja a szerszámait, melyek egy faládikóban vannak. Egy kövér java korabeli asszonyság, aki már előbb leugrott, ilyetten csapja össze a tenyereit. Ó, Istenem! Már másodszor történik velem. Hol vannak? Senki se hallgat rá, pedig de fontos személy volt ott, ahonnan jön. Ugyanis a lőcsei tudós asszony, ő a híres Vilnerné, ki a gólyának volt segíteni egy feledi úri háznál. Egyszerre 100 kérdése rohanják meg Rozálit, ki álmélkodva nézi, hogy a gyékényes kas még egyre önti az utasokat. Egy jóképű úr valami korponai kereskedő pisztolyt ránt ki a zsebéből. Egy rézöntő legény izmos fickó az ingét gyűri fel hatalmas karjain. Hol vannak? Merre vannak? Nem mondták, hogy visszatérnek. Ezer ördög, nem adnám 100 forintért, ha visszajönnének. Hányan volt a kisleány? Felelte Rozáli. Csak, szólt a rézöntő legény lehangolva. Akkor hát nem mernek visszatérni. Tegye vissza, bácsi, azokat a pisztolyokat. Menjünk lefeküdni, mondá a vándorló órás. Maga visszamelt, szólt rá csúfondárosan a rézöntő, még akkor is, ha visszatérnének. Itt csak mi ketten számítunk. Másiknak a pisztolyjal ellátott korponai kereskedőt vélelmezte. Bosszantotta ez a megjegyzés azt a zömök férfit, aki fent a dombon a kocsi mellett ballagva dalolt az imént, aki pedig nem volt más, mint Molicska Dániel, rozsnyói kántor. Lőcsére igyekezett próbára a torkával, mint hogy az odavaló kántor elpusztult valami gyulladásban, mint finoman mondá, elhallgatván a boldogult előd iránti tekintetből, hogy se nem vese, se nem agyvelő, se nem tüdőgyulladás volt, hanem a pálinka gyulladt meg benne. No, ne olyan fenne, atyafiak, engem sem a gólya költött. Hát, ha külön szerszámom van a rablók ellen, mint a kend ökle meg a kigyelmet pisztolya. Talán bizony a vörös orra elméskedett a rézöntő legény. Nem fél ám a betyár a vöröstől? Zsoltárom, az erős vár nekünk az Isten. Ha én azt megzendítem, az én hangomon nincs, az az elvetemedett kapca betyár az országban, aki hozzánk merne nyúlni. Próbáltum ezt. A jóképű kereskedő mosolygott, mi alatt Klebe és a tudós asszonyság kérdéseket intéztek Rozálihoz, hogy merre futottak a rablók, mit vittek el, mit beszéltek, hogyan voltak öltözve, fiatalok voltak-e vagy öregek. Régen ment el a bácsi, és milyen reményei vannak. Azt mondta, hogy lovakat megy venni, vagy inkább szamarakat. Abban a hitben volt, hogy a juhásznak szamarai szoktak lenni. Tehát van pénze, a pénzét nem vitték el? Nem, pedig kínálta. Hogyan? Pénzt kínált nekik, és nem kellett? Furcsa dolog. Igen, azt mondta, 4 forintja van. 4 forint, kiáltott fel a vándorórás, az csak ugyan kevés. Kezdem érteni a dolgot. Önérzet volt a fickókban. Ennél alább én még egy öreg órához sem nyúlok. Én azt csodálom, hogy maga nem kellett nekik, édesem, lefetyelt a tudós asszonyság fitymáló hangon, szúros tekintetével vizsgálgatva Rozálit. A zsiványok szeretik az ilyen kislányokat, de jó Istenem, annyi mindenféle az ízlés. Mikor én ekkora voltam, Fabricius mérgesen ugrott hozzá. Ejje, Wilnerné! Nem látja, hogy úri kisasszonnyal van dolga? Én csak azt látom, hogy itt hagyták nyelvelt Wilnerné, és azt is láttam, hogy az én lányka koromban a studentek, még nem voltak ilyen fenhéjázók, Fabricius úrfi. A csirke még akkor csirke volt. No, az igaz, hogy én is csirke voltam. Mikor egyszer a lőcsei piacon éppen a tőkeház előtt fényes nappal nyeregbe emelt egy labanc kapitány, és elkezdett velem vágtatni. Szerencsére, majd talán vesztemre, ki tudja. Hirtelen nagy lármát csapott a megboldogult édesatyám, mire a városi hajduk lóra kaptak, és üldözőbe fogtak bennünket. Csak az Isten mondhatná meg, mi lett volna, ha a hajdúink utol nem érik a tisztet, ki látván üldözői közelségét egy forró csókot nyomott az ajkamra, egy másikat a bal orcámra, és egy kebléből feltörő sóhajjal, mintha most is hallanám. Szép gyöngéden leeresztett az útra szegény. Ej, no bizony! Hiába vigyorog a leányasszony, a csákjékhoz szerződött szobalány felé fordult kackiásan, mert bizony úgy volt szórul szóra, csak hogy nem volt az én képemben még akkor szeplő sem, mint egy mágszem. Klébe a moritori szekér főnöke kedvetlenül rákcsált a bajuszát. Ha csak 4 forintja van annak az úrnak, a maga bácsikájának, azon nehezen vesz szamarat, kutya egy helyzet, mondhatom. De mit tegyünk velük, tűnődött a rézöntő legény. Sajnálom ezt a gyönyörű leánykát. Csináljunk egy kollektot, indítványozta a jószívű kereskedő. Én kezdem meg egy tallérral. Nem hiszem, hogy ez segítene, vette át a szót Fabricius. Mert hogy 4 forint vale valakinek a zsebében, a Lieskova erdő közepén, egy erős vihar kilátásával szemben vagy több, az teljesen közömbös lehet bizonyos körülmények között. Mint keresztény emberek nem tehetünk egyebet, mint hogy magunkkal visszük szegényeket legalább a legelső faluig, ahol menedékre találnak. Protestálok! Fakadt ki nyersen a kántor, a szekér megtelt, sőt, a numerus clausus is túllépetett. Ne nagy lelküsködjék, fiatalember, egy embernek már így is felváltva gyalogolnia kell. De ki lesz olyan bolond, hogy a leányka miatt is gyalogoljon? Hát én leszek az a bolond, felelte Fabricius. Zörmögte Wilnerné, megtetszett neki a kis macska? Rozália Fabriciusra emelte hálás tekintetét. Most vette észre először, milyen csinos fiú, és csodás melegség lopózott a szívébe. Nem félt már senkitől. Mindenki klebére nézett, az öreg ügynök vállat vont. A rend, rend, de ha mindenki akarja. Szavazzunk, sürgeti a jó szívű kereskedő. Én ellene szavazok, erősködött a kántor. Ugyan ne okoskodjék, csitítá a kereskedő, és elébe tolta a dohányzacskóját. A lélekre is adni kell valamit. A kántor indignálódva tolt el az acskót. Nincs a világon az a jó, amivel engem meg lehetne vesztegetni, ha én egyszer megkötöm magamat. Erre aztán leemelte a kereskedő a kulacsát, melynek szíja a lőcshez volt kötve, és oda kínálta a kántornak. Ehhez kösse magát, ebből merítsen fele baráti szeretetet. Elmosolyodott. Kérdés, hogy van-e benne? Meglóbázta, jócskán locsogott a belseje. Hát van benne, mondá, majd a szájához emelte, és el nem eresztette, míg csak volt benne, hogy hány korty volt, az csak az Ádám csutka mozgása jelezte a gégén. Na, mit szólt hozzá? Kérde a kereskedő. Azt mondom, hogy jó volt. Nem a bort kérdezem, hanem a lányka felkarolását, értem. Azt mondom, hogy jó lesz. Klebe apó fölfrissíti órát egy csipetnyi kassai burnóttal, és eképpen kezdett okoskodni. Hiszen a lányka még talán fölférne, és szeretném is elszállítani, de hiszen az nem lehetséges. Haszontalan trátyogás az egész. A lányka nem met a bácsikája nélkül, a bácsit pedig már igazán el nem vihetjük. De ha elvihetnénk, se vihetjük el, mert nincs itt. Még egy csipetnyi burnótot szippantott, és még okosabb lett. A bácsit tehát meg kellene várni, ki tudja meddig, de okos célszerű ez most, mikor minden élő valami fedél alá iparkodik a készülő égi háború miatt. De ha elvihetnénk is a bácsit, ha itt volna, s ha a felhő nem volna itt a fejünk fölött, vajon itt hagyná-e ő a szekérkéjét? Világos tehát, hogy semmit nem tehetünk, sír a lelkem, de az eszem azt mondja neki, hogy csit. Úgy van, úgy induljunk, sürgeté Tropkót a bába asszony. Klébe apó okoskodása hamar megfordította a hangulatot, se a rézöntő, se a kereskedő nem ellenkezett többet. Ami igaz, az igaz. Amoritoris, semmit se tehet többet ebben az esetben. Fel a kocsira, vezényelte Klébe. Rozália félénken pillantott Fabriciusra. Gondolja meg a dolgot, Klébe bácsi, fordult ez az ügynökhöz szelíd hangon. Igen, igen, kérem. Mindent meggondoltam. Induljunk, üljünk fel. Tropkó fölemelte az ostort, egy-két kövér esőcsepp koppant a gyékényre. Fabricius fölemelte a fejét, és így szólt élesen, szigorúan. Akkor hát ezennel parancsolom Kennek, Klébe, hogy veszteg maradjon a szekerével addig, ameddig én nem intézkedem másképp. Megértette? Az utasok összenéztek, Szent Isten, a diák megbolondult. Az a kis fruska, gonosz tündér elvette az eszét. Klébe apu felkacagott. Parancsolsz bizony a macskának, dörmögte szörnyülköző fejcsóválással. No, nézze meg az ember! Fabricius előhúzott a zsebéből egy iratot, és felnyújtotta Klébének. Olvassa el, Kent! Klébe apu belepillantott, átszaladt rajta a becsületes szürke szeme, hirtelen fordított a másik lapra, azután előről kezdte elolvasni figyelmesen, majd szépen összehajtogatva visszanyújtotta Fabriciusnak, megemelintvén a kalapját. Engedelmeskedem holtig való szolgája kegyelmednek. Az irat a császár nevében kelt, és arról szólt, hogy a lőcsei szenátorrá választott Fabricius Antalt nagykorúnak jelenti ki, aki azonnal hivatalába léphet, és mindenek által lőcse város szenátorának tekintessék. A kántor és a tudós asszony csodálkozva szemlélték Klébe apó meghunyászkodását, aki pedig szerette a zsarnokot játszani a Molitoriszon. Talán bizony a garabonciás diák ez a Fabricius úr fiegyzé meg Vilnerné gúnyosan, hogy úgy beadta a derekát előtte. Klébe apó még most se ócsúdott fel teljesen az ámulattól. Hiszen ha csak a garabonciás volna, az csak a szelet felhőt irányítja, de ez egy egész városnak parancsol, mert nem kisebb ember ő, mint lőcse szenátora. Ki mondja ezt a bolondot? Kacagott fel az asszonyság. Nem kisebb ember mondja ezt a bolondot, mint őszent fölsége, a római császár Leopoldus. Vilnerné asszony arcát halálsápadság fogta el, s tekintete nyugtalanul kereste a kántorét, kinek szemei azt látszottak mondani, alig hanem kőbe ütődtünk mi ketten. A jelenet egyéb iránt általános érdeklődést és meglepetést szült. Rozália arcán valami diadalféle sugárzott, a rézöntő legénynek nyitva maradt a szája, úgy elgondolkodott az ember intézmények csodálatos voltán, hogy nyápic testbe egy pár sor írással akkora erőt öntenek, amely egyszerre mindenkit lehúz. Klébe apó pedig megelégedetten dörzsölgette, morzsolgatta kettős tokáját, mintha valamely szövet volna, melynek minőségét kívánja meghatározni. Mondá azután. Mégiscsak különös, hogy harmadnapja utazik velünk, nemzetes szenátor uram, anélkül, hogy a kilétét megmondta volna. És talán sok olyantól megkímélhette volna magát, ami nem jól esett, ha tudjuk valahogy, kit tisztelünk. Fabricius szerényen mosolygott. Nem volt rá szükség, Klébe apó. A kocsin csak annyit fizetek, mint a többiek. Hát bizonyára nincs több jogom, és nem akarok több kényelmet. Mi köze az én szenátorságomhoz a Molitorisnak? Hanem mikor azt láttam, hogy a szekér, illetve hogy egy magát jó sok okkal lőcseinek nevezhető társaság és vállalat embertelenül akar eljárni segélyre szoruló utasokkal, nem haboztam a városom jó hírnevéért mindjárt megsúgtatni a szenátori pálcát, bár még nagyon friss vágatú. Mindenek előtt meg kell várnunk, míg a kisasszony hozzátartozója előkerül. Ezt követeli a tisztesség. Ahogy a nemzetes szenátor úr parancsolja, különben ott is jön már, nézze csak kisasszony, nem ő az. De ő bizonyította Rozália. Úgy látszik, minden eredmény nélkül. Klébe úr leugrott a kocsiról, és ernyőt csinált szeme fölé a tenyeréből. Macska legyek, kiáltott fel élénken, ha ez nem Kvendel Gáspár, vagy legalább az ördög az ő porfüvejében. Kvendel is megismerte Klébét jó messziről. Holla hopp, kezdte kiabálni. Klébe, öreg fickó! Na csak, hogy egyszer már valami hasznát vehetem Kennek is. Alteshaus! Liegbe jött a dombról, kivörösödve, nagyokat hadonászva husángjával. A korponai kereskedő restelkedve kérdé, csak talán nem az a híres Bélai Kvendel, de bizony. Hát erre aztán elkezdett a kereskedő kacagni, rengett a hasa és megtelt a szeme nedvekkel a roppant nevetéstől. És én még kollektát akartam neki csinálni, a világ leggazdagabb emberének, hiszen ha ezt korponán megtudják, még a szopos gyerekek is kinevetnek. Kollektát akartam. Valahogy el nem mondják neki, mert a legsűrűbb erdőbe bújdosom el szégyenletemben. Kvendel apu odaért, és barátságosan megrázta Klébe kezét. Hát kiraboltak, barátom, Klébe. Hitvány, tót, betyárok elvitték a két lovacskámat. Képzelj el a helyzetemet. És ez a kislányka, a tekintetes hugocska a nyakamon. A felhő pedig a nyakunkon, az éj a sarkunkban. A kétségbeesés környékezett. Már csak egy reménységem volt a szamarakban. Mert ha ló nincsen, a szamár is jó. Képzelheti örömömet, mikor most fölismertem. Hiszen ez az én régi jó barátom, Klébe. Hát köszönöm szépen, szólt Klébe apu neheztelőn. Hát én vagyok ugye az a szamár, aki jó, ha nincs ló. Dehogy, becsületemre mondom, nem. Na, mújú dúsú, na-na. Juhász szamarait értettem, de annak meg a feleségét szöktette meg az egyik betyár, vagyis, hogy ő szökött a zsivány után. Hát micsoda szerencséje van némely embernek, és még haragszik a szamár. Mert úgy volt az, na mindent összezavarok nagy örömömben, hogy láthatom, juhászt kerestem, hogy a szamarait megveszem. Arra gondoltam, a ló nincs szamár, is elhúzza szekeremet. De a juhásznak nincs szamara. Na ezért olyan nagy az örömem, hogy magát találom itt. Ha valaha látott hálás embert, nem engem illet a hála, tiltakozott Klébe úr elég hűvösen a Rozáliával beszélgető Fabriciusra mutatva. Oda adresszálja kegyelmet. Ó, Nini, hisz az te vagy, kis Fabricius. Kriszti Gottbruder. No hát, az derék. Hát te is hazajössz. Na persze, vége a tanulásnak, vivant vacationes. Az ördögbe is milyen nagy kamasz lettél, majd megint Klébe apóhoz fordult. Hát, hogy lesz az most már? Klébe Fabriciustól várta a rendelkezést. Mindenek előtt az a kérdés, mondta Fabricius, hogy nem volna hajlandó Kvendel bácsi